90,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A 14. havi nyugdíjból egy heti részt már jövőre kifizethetőnek tart a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton azt mondta, a teljes összeget 2-3 év alatt kaphatják meg a jogosultak a gazdaság teljesítményétől függően. Újabb adómentességet ígért a kormány nevében az építési és közlekedési miniszter. Lázár János a Sárospataki Lázár Infón, az Economist gazdasági portál tudósítása szerint azt jelentette be, 2030-ra a gyermeket vállaló nők egész életükre szóló SZIA mentességet kaphatnak. Változhatnak a CSOK plusz feltételei. A társadalmi egyeztetése bocsátott tervezet alapján a házaspárok életkorára vonatkozó feltételben várható módosítás. Szeptemberben a termékkülkereskedelmi aktívum 589 millió euró volt, az egyenleg 297 millióval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 0,5%-kal, a behozatalé 8,4%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. A kiigazított volumen 2,4%-kal maradt el az augusztusitól, az importé 3,8%-kal meghaladta azt. Újraindult a termelés a Dunai finomítóban, csökkentett kapacitással, írt a közleményében a MOL. A társaság hangsúlyozta, ütemterv szerint halad a tűz esetben nem érintett üzemegységek újraindítása, az ország ellátása pedig biztosított, van elegendő üzemanyag, zajlik a kárfelmérés is. Forrásvesztés nélkül zárta Magyarország a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklust, közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Navracsics Tibor elmondta azt is, Magyarország a harmadik helyen áll a tagállamok között a teljes felhasználásban. Ma elkezdődött 54 darab egyenként 600 utas szállítására képes modern, alacsony padlós hévszerelvény beszerzése, jelentette be a MÁV csoport hivatalos Facebook oldalán Hegyi Zsolt. A közlekedési vállalat vezérigazgatója hozzátette, az első 18 járműnek 2029 végéig kell megérkeznie. A kormány újabb 6 milliárd 200 millió forintot emelt le Budapest számlájáról este, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, az újabb kormányzati sarc nem az utolsó csepp a pohárban, ez már a halálos döfés, felidézte, hogy eddig 46 milliárdot vontak el Budapesttől. Tegnap megnyílt a Tudomány Expo kiállítás, amely 3 napon át várja az érdeklődőket a Millenárison. Az innovációért felelős helyettes államtitkár az M1 állami televízióban ennek kapcsán azt mondta, aki a technológiában fölényre tesz szert, az gazdaságilag, katonailag és társadalmilag is előnyre tesz szert. Ezért alapvető feladatunk, hogy a magyar tudomány, technológiát és innovációt a legjobbak közé emeljük a világban, tette hozzá Bódis László. A lengyel igazságügyi miniszter kezdeményezte elődje mentelmi jogának felfüggesztését és a politikus letartóztatását. A főügyészség szóvivője azt állítja, a Jog és Igazságosság párt kormányzása idején Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszterként szervezett bűnözői csoportot alapított és irányított. A szervezet a gyanú szerint több mint 150 millió zlotyit csikkaszthatott el. Ziobro egyébként hétfőn még Budapesten volt, a Donald Tusk hatalomátvételéről szóló dokumentumfilm bemutatóján Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszterrel közösen. Támadást rendelt el a Hamász ellen Gázában az izraeli kormányfő. A döntés Benjamin Netanyahu miniszterelnök két dologgal indokolta. Egyrészt a Hamász nem szolgáltatta még mindig vissza a megbeszéltek szerint a halott túszok holttestét, másrészt pedig izraeli katonákra lőttek rá Gáza déli részén. Még 13 túsz holtteste van a gázai övezetben. Donald Trump amerikai elnök szerint a tűzszüneti megállapodást nem veszélyezteti az incidens. Az Egyesült Államok elnöke Donald Trump szándékában áll új, szigorú szankciókat bevezetni és szigorúan érvényt szerezni azoknak az orosz olajiparral szemben, amelyek miatt a Lukoil már megkezdte nemzetközi eszközeinek eladását. Erről Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO nagykövete nyilatkozott a Bloomberg hírügynökségnek. Elmondása szerint azért van szükség erre, hogy rákényszerítsék Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy tárgyalásokat kezdjen az Ukrajna elleni háború befejezéséről. Lecsapott Jamaikára az ötös erősségű Melissa hurrikán. Az előrejelzések szerint a trópusi vihar néhány óra alatt végig is söpör a szigeten, óránként 300 kilométeres széllökésekkel és heves esőzéssel. A hurrikán akár 1,5 millió embert érinthet közvetlenül. Végül az időjárásról. Általában derült az ég, csapadék nem hullik, a szél sokfelé felélénkült, helyenként megerősödik, a csúcshőmérséklet 16-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatóink. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Tiszteltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
A Szent István Rádió gasztronómiai műsorában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Gergely Miklós, nemzetközi borszakértőt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta önt mi nálunk.
Én is köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
És a mai adásban két témával fogunk foglalkozni. Elsőként a Márton nappal. Már csak azért is, hiszen november 11-e közeledik, és természetesen mi itt Magyarországon megünnepeljük a Márton napot. Gasztronómiai szempontból is, nem véletlenül. Miért?
Nem véletlenül, mert a Márton nap az hagyományosan az új bor megkóstolásának az ünnepe, tehát gyakorlatilag az új bor ünnepe. Ilyenkor megkóstoljuk az új bort, azt a bort, amit ugye előtte leszületeltük. Hát nyilván egy korán élő fajtát szoktunk ilyenkor megkóstolni. Ilyenkor még kicsit opálos a bor, egy kicsit szénsavas a bor, de az illatokat, az ízeket, a komplexitást, a zamatot, ezt mind érezzük, és ebből még le tudunk különböző következtetéseket vonni azzal kapcsolatban, hogy majd mit kezdjünk ezzel a borral. Tehát hirtelen palackozzuk le, vagy esetleg akár még ezt hordóznunk el. Tehát nagyon sok minden információt ilyenkor a borász le tud belőle vonni. És ebből csinálunk egy ünnepet Szent Márton napján, amikor ugyanis ez a borhoz ételeket készítünk, és ezt az ételt egy ünnepségen megesszük, ami előtt az új bort általában vannak olyan szokások, például Bogácson, vagy itt Miskolcon is, hogy meg szokták áldani, tehát meg szokták szentelni, mert gyakorlatilag ez az egész évi munkánknak az első gyümölcse. Tehát ez egy új bor, nem egy óbor, régen szokták mondani, van új bor, meg óbor, ez egy új bor, könnyű, szénsavas, illatos, és ez egy nagyon kedves dolog.
És ha már új bort említi és említette a jellemzőit, mégis azért soroljuk fel, milyenek lehetnek az új borok? Milyen jellemzőkkel bírhat az új bor?
Hát az új bornak mindig fajta jelleges. Tehát ekkor még nem házasítunk, hanem mindig egy fajta jelleget ad. Nagyon-nagyon illatosak, sőt, ezeket az illatokat nem is tudjuk megőrizni igazán már utána, hanem ez talán csak akkor érezhető. Viszont nem igazán parti képes, hogy így mondjam, mert még opálos. Szoktuk mondani a borra, hogy tükrös. Hogy a bort megforgatjuk egy pohárba, akkor ilyen csili-vili, tükrös, ezt mondjuk rá. Tehát, hogy csillog-villog a pohárban, de gyönyörű, különösen, hogyha gyertyafény mellett nézzük ezt meg, vagy egy fény mellett nézzük meg, akkor csillog-villog. Ez még opálos, és ehhez bizony még talán azt is mondom, hogy szakember kell, hogy kóstolja, de vannak olyan szűrési eljárások, amivel már ezt lehet parti képessé tenni. A lényeg az, hogy ehhez viszont enni kell, tehát valamilyen ételt kell enni, mert itt a savtartalom azért bizony magas, és ezért alakult ki a népi gasztronómiában az, hogy ezekhez pecsenyéket eszünk, tehát van is sült húsokat, illetve hát ilyenkor ugye káposzta szezon van ősszel, párolt káposztát, amit azért jól befűszerezünk, vagy egy zsíros kenyeret hagymával, vagy egy különösebb szalonát teszünk kenyérrel. Tehát mindenképpen meg kell kóstolni, különben is meg kellene kóstolni, csak ezt úgy ezért elmondom, de hát azért legyen ez egy ünnepi alkalom, meg hát már időnk is van rá, mert már az egész évben dolgoztunk, műveltük a szőlőt, szüreteltünk, elmostunk minden edényt, már éppen ideje, hogy egy hétvégét rászálljunk arra, és ez általában a Szent Márton napot követő hétvége, és ez Magyarországon ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép és maradandó szokás, és egyre inkább népszerű.
És ha már ételeket említünk, és gasztronómiai élményeket, akkor Szent Márton napkor libát is fogyasztunk, többek között a pecsenye tárházába a liba is beletartozik, de mivel fogyaszthatjuk a libát? És hogyan fogyaszthatjuk?
Hát először, hogy mivel készítjük, mindenképpen zsírral. Tehát ez nagyon fontos, hogy hát vagy egyszerű disznózsírral, vagy ha van nekünk liba kacsazsír, akkor azzal kell. Általában konfitáljuk ezeket, tehát nagyon lassan kell sütni, olyan nagyon finom porhanyós legyen. Semmiképpen nem olajjal, vagy Isten bocsán, margarinnal, elnézést kérek, nem. A jó magyar zsír, és ezzel kell készíteni.
Ha már újborról beszélünk, és az újbor jellemzőit már ismertettük, akkor mit csinál a gazda ezzel az újborral?
Hát a borral nagyon egyszerű, lemegy a pincébe, általában ilyenkor gyertyával szoktak lemenni, mert a musgáz miatt, de én is gyertyával, hagyomány szerint szoktam lemenni gyertyával, ez nálam egy szertartás. Én kérem, annyit csinálok, hogy meg szoktam szagolni az orrommal, és semmiképpen nem mondom azt, hogy megillatolom, mert ez nem így van. Magyar ember az orrával megszagolja, és utána kérem, megkóstolom. Úgy, hogy beveszem a számba, megforgatom, és hogyha ízlet lenyelem, ha nem, akkor pedig kiköpöm. Ennyi az egész. De ezt meg kell tenni többször. És ekkor kialakul a szánkban egy olyan érzés, egy érzet, hogy egy jó borász meg tudja mondani, hogy merre tovább. Tehát, hogy merre kell mennem tovább ezzel a borral. Hogy ebből egy könnyű, egyszerű bort készítek, vagy pedig ez egy olyan évjárat, ami alkalmas arra, hogy úgynevezett szép vagy nagy bort, tehát egy emlékezetes bort készítsek. És ezért fontos ez az ünnep, és ezt mindig megüljük.
És fontos és lényeges gondolat a többször.
Hogy többször, persze, hát mindig kóstolunk. Tehát egy borász, egy szomelié mindig kóstol. Mindig kóstol, és abból következtetéseket von le, és nem csak a saját borvidékét kóstolja. Tehát ez is nagyon fontos lenne, hogy ezért vannak különböző borutak Magyarországon, és elmegyünk, és a másikét megkóstoljuk. Sőt, a másik pincét is megkóstoljuk, a pincéjét, ugyanis a szomszédnak más birtoka van. Tehát nem az én birtokom, hanem egy másik, és ott a terroir, erről már beszéltem, tehát az a mikroklíma, illetve a talaj, az teljesen más, mert az örökkévaló Isten az nem egyformát teremtett. Tehát se Tokajban, sem Bükkalján, sem pedig Egerben, ugye három borvidéket fog össze ez a rádió, nem egyformát. Például ez Burgundiában nagyon szépen csinálják, ott az Imádkozz és Dolgozz program keretében a bencések ezt 500 év alatt nagyon jól tudták, hogy zsebkendőnyi kis területek vannak, hogy hol van Pinot Noir, hol van Chardonnay, és a legmagasabb minőséget adják ezek.
És ha már többször kóstol a borász, akkor hogyan kóstol? Szükséges mást is kóstolni, hogy azzal az újbor ízzel ne telítődjön el?
Mert nagyon fontos, hogy nyilván ne a reggeli kávé után menjek kóstolni, vagy ne kapjak be egy rágógumit. vagy esetleg ne egyek egy fokhagymás szalámit. Tehát most csak egy ilyen dolgokat mondtam, ez mind az ellensége annak, hogy egy tiszta íz legyen, vagy hát ne szívjak el egy szál cigarettát, ez aztán már mindennek a teteje lenne. Nyilván vannak profik, akik ezt is már megszokták. Én például nagyon vigyázom, hogy nem. Tehát én semmiképpen nem, mert nekem így jó, hogy nekem így tiszta nyálkahártyám. Nyilván sokat nem lehet kóstolni, de mindig meg kell kóstolni, és vigyázni, hogy ne legyen egy mellékíz a számba.
És adjuk meg a tiszteletet az újbornak is.
A tiszteletet én úgy adom meg, hogy én így szoktam meg, hogy gyertyával megyek le. Hát nyilván ma már azért vannak erre különböző eljárások, hogy nehogy muskázmérgezés legyen, de azért gyertyával, mert ez egy ilyen kis szertartás.
A magyar példákról beszéltünk, de a riport folytatásában javaslom, hogy kiránduljunk egy külföldi országba, akár éppen Franciaországba.
Igen, mindenképpen Franciaországban, ugye a bornak a szinonímája a Franciaország. Tehát beszéltünk már arról, hogy van az óvilág, meg van az új világ. Ugye az óvilág az az öreg Európa, és nyilván itt honosodott meg először a bortermelés. Franciaország egy nagy hatalom a borban, nagyon sokat lehet tanulni tőlük. 135 liter fejenként az évi borfogyasztás, tehát ebben nem csak a Grand Cru borok vannak benne, hanem a nagyon egyszerű asztali borok. És ami nagyon fontos, hogy már a gyermekeket is nagyon kicsi korban rászoktatják a minőségi bornak a fogyasztására, amit úgy csinálnak, hogy levesekbe tesznek egy félevőkanállal, tehát egy hagymalevesbe, különböző ilyen savanyított levesekbe, tehát ezzel savanyítanak, ezekkel a savas borokkal.
Ez miért fontos, hogy már a gyerekeket ráneveljék, beleneveljék a bor és a szőlő szeretetében?
Nyilván, akik borvidéken laknak, azok ezt megkapják, mert hisz látják a szüleiktől. Tehát ugye a gyermeknek a példa a szülő. Tehát látja, hogy állandóan kint vannak a szőlőbe, zúg a traktor, és nagyon sok mindent látnak. Viszont aki nem borvidéken lakik, annak nagyon fontos, hogy megtanulja azt, hogy a szőlőből készült bornak milyen az íze. És hogyha ezt megtanult a gyermekkorába, például az én gyermekeim megtanulták, mert nekem megadatott az, hogy járhattam boriskolában, megtanulták, hogy milyen a szőlőből készült bor, a nagyon egyszerű bor. Tehát a nagyon egyszerű bor, szőlőből készült nagyon egyszerű bor, és ők nem is isszák meg azokat a borokat, amik ugye nem ebből készülnek, tehát nem bogyóból, szőlőből készülnek. Illetve ezzel meg lehet védeni őket a most nagyon divatos égetett szeszes ital kampánytól, ami engem nagyon bánt, főleg egy ilyen országban, ahol már 22 borvidék van.
Franciaországba visszatérve pedig meg kell említenünk a Bozsolé ünnepet. Mit jelent egészen pontosan ez a kifejezés? Honnan ered a Bozsolé ünnep, és mit jelent maga a szó, Bozsolé?
A Bozsolé az egy borvidéket jelent. Franciaországban 14 borvidék van. olyan hatalmas borvidékek vannak, hogy például, tehát csak Tokajról tudok számot mondani, mert ezt a borvidéket jobban ismerem, ott egy olyan 5000-5500 hektár van beültetve, tehát körülbelül annyiról szüretelünk, és ott Franciaországban, ebben a kis borvidékben, egy kis borvidéknek számít 21 ezer hektár van beültetve ezzel az egyszerű szőlővel, és ennek nagyon érdekes, mert Beaujolais egy nagyon-nagyon drága borvidék mellett van, mégpedig úgy hívjuk ezt a borvidéket, hogy Burgundia, tehát Burgony, franciául Burgundia. Hát mindenki hallott a burgundia vörösborokról, hogy a Burgundiában kétfajta bor van, ugye van a vörösbor, ez Pinot Noir mindig, és ugye a fehérbor pedig, annak a szinte a nagy része Chardonnay, ami ugye nálunk is klasszifikált egy világfajta, illetve még kékszőlőként van az úgynevezett Gamay, ami hát egy ilyen kiegészítő fajta, de gyakorlatilag csak a helyi emberek isszák. Tehát minden borvidéken van egy bor, amit a helyi emberek isznak, szinte majdnem víz helyett. Nem nagyon isznak vizet, hanem ilyen nagyon könnyű kis borokat isznak, és ez a Gamay ott. Ennek a neve különben Gamay Noir Eau Blanc, hogy ezt így elmondjam, de így csak egyszer tudtam elmondani, mert hát nagyon szép neve van, ezért mondtam. Különben Gamay Noirnak hívjuk, a Pinot Noir megfelelőjének, azért is tudjuk, hogy ez egy kék szőlő fajta. Különösebben nagy bort nem lehet készíteni belőle. Egy szép bort sem lehet készíteni belőle, hanem egy nagyon-nagyon egyszerű bort. Azért, mert nagyon hamar érik, és nagyon hamar le kell szedni. És kitaláltak egy technológiát, ez a technológia arról szól, hogy egy zárt rendszerben szén-dioxiddal erjesztem. Tehát leszedem a fürtöket, és egy nagy tartályba szén-dioxidos erjesztést készítek, gyakorlatilag telenyomom szén-dioxiddal ezt a tartályt, és ezek a szemek ettől a gáztól szétpattannak, és ez a gyümölcsössége ennek a bornak megmarad, mármint a szőlőnek megmarad. És hát egy nagyon különleges gyümölcsössége van, ugye az előbb beszéltünk ugye a Mártonnapról, hogy megkóstoljuk itthon, és ezt a gyümölcsösséget sajnos nem tudjuk bezárni a palackba. Tehát bármit elkövetünk, nem tudjuk bezárni, de ez a szén-dioxidos erjesztés, ez be tudja zárni. Tehát ez egy technológia, ez egy modern technológia, különben nem régen van, nálunk is van Magyarországon. Be tudjuk zárni, és hát ennek egy hihetetlen illata van, képzeljék el, eper és cseresznye. És utána, hogy egy kicsit tovább kezeljük, akkor erre rájöttek, hogy egy nagyon fiatalos ízvilágot lehet ebből kikerekíteni, és hát ezt még talán szégyellem is elmondani, ez a banán, meg egy ilyen tutti-frutti íz, hát mint egy rágógumi. És ez egy annyira behízelgő illat és ízvilág, hogy ebből kérem egy olyan nagy ünnep kerekedett ki, hogy hát mint egy szilveszter.
De miért tartották fontosnak, hogy kapcsolódjon ehhez a borvidékhez egy ilyen ünnep?
Egyrészt ez egy márkaépítés, tehát felépítettünk egy nagyon drága borvidék mellett, van egy olyan borvidékünk, ahol hát nem nagyon tudunk labdába rúgni, és ki kellett valamit találni. És kitaláltak valamit, ami hát így pestiesen mondva sült is. Tehát úgy sült, hogy el tudtuk adni a borunkat. Tehát, hogy egy gazdának dolgozik egész évben, költ rá, el kell adni a bort, nincs mese. Most egy ilyen borvidék mellett, ami presztízs borvidék, tehát Burgundia, szokták mondani Franciaországban, hogy van az a mondás, hogy szereted-e a burgundit, és akkor szokták mondani, hogy igen, szeretem, ha kapom ajándékba. Mert hát annyira drága, hogy gyakorlatilag megfizethetetlen. Tehát a világ egyik presztízs bora. Most emellett egy ilyen borvidék, mint a Beaujolais, hát megint pestiesen nem rúgott labdába. Na most kitalálták ezt, már nem most különben, az 50-es, 60-as években, és csináltak egy hatalmas nagy ünnepet. És gyakorlatilag azért mondtam, hogy mint egy szilveszter olyan, mert konkrét szabályozása van, hogy mikor lehet ezt piacra dobni. Említettem, hogy ez egy nagyon korán érő kékszőlő fajta, tehát nagyon hamar fel kell dolgozni. Ha nagyon hamar feldolgoztuk, ez azt jelenti, hogy már talán novemberben kész van a borunk, gyorsan le kell palackozni, és minden évnek a november harmadik hetének szerdáján évfélétől lehet piacra dobni. Tehát ezt úgy képzeljék el, hogy van egy nagy show, tehát mint egy televíziós show, egy nagy népünnep. És a jelzést azt kérem Párizsban a parlamentről adják ki. És nem csak Beaujolais-ban azon a borvidéken, hanem szinte minden városban. Ott vannak a fiatalok, kamion számra ott van ez a Beaujolais lepalackozva, és akkor bontják fel évfélkor, és az is megvan adva, hogy ezt meddig lehet árusítani. Tehát nem lehet sokáig, mert nyilván ez nem egy tartós bor. De ezt a következő év augusztus 31-éig lehet piacra dobni. És utána sajnos ez tönkrement.
Tudomásom szerint mi magyarok is megpróbáltuk lemásolni ezt az ünnepet egy nagyon találó névvel, de hát valamit Magyarországon értelemszerűen nem úgy működik, igen, mert nekünk más borvidékeink vannak, és más tulajdonságú boraink.
Igen, nálunk győzött a Márton nap, hála jó Istennek, ennek biztos oka van. Hát mi lefordítottuk, mert a technológia adott. Tehát mi is tudunk szén-dioxid alatt terjeszteni, nálunk is vannak nagyon korán élő kékszőlőfajták, és hát azzal is ugye valamit kezdeni kell, hát nyilván meg kell inni, tehát el kell készíteni a bort, és meg kell inni belőle. Mi lefordítottuk úgy, hogy bogyólé, és ez piacra is került, de igazán nem értékelte a piac. Nyilván ez pénzkérdése is, nem lehetett egy ilyen borünnepet tenni. A Márton nap sokkal jobban benne van az emberekben, tehát ez a bort összekötni a gasztronómiával, illetve talán már én azt is mondom, hogy az ősznek a lezárása, és ennek az ünnepe ez a Márton nap. Nagyon érdekes különben még a gamay fajta, mert ugye, amit a fiatalok nem igazán szeretnek a vörös borba, az a tanin, ez a csersav, ami a nyálkahártyát összehúzza. És ez igazán nem egy kedves, hiába lett ilyen tutti frutti, banános és cseresznyés és epres és ilyen rágógum is ez az egész, de ez a technológia olyan gyors, hogy nem engedi a szőlőhéjából a tanint, a csersavat kioldódni. És én azért nem tudok vörösbort elki csersav nélkül, mert az adja meg a hosszát, attól lehet érlelni, attól lehet majd egy komolyabb vörös húst enni hozzá, de ez a technológia nem tudja megadni. Lényeg az, hogy ezzel az ünneppel egy ismeretlen borvidéket, egy olyan borvidéket, ami egy nagyon-nagyon komoly borvidék mellett van, egy nagyon magas presztízsű borvidék mellett van, tudtak csinálni egy fesztivált, illetve ezt a nagyon egyszerű bort, illetve a fiatalokat lehet a bor, szőlőből készült bor szeretetére elnevelni. Tehát én ebben látom a lényeget.
És a franciák mit fogyasztanak ehhez a bozsoléhoz?
A franciák nagy gurmék, tehát nyilván nem fognak hamburgert vagy hotdogot enni hozzá, hanem nagyon érdekes ilyen úgynevezett szendvicseket készítenek, és ennek a francia nevét én nem tudom kimondani, és nem is szeretném, mert nem szeretném azokat megsérteni, akik nagyon sokat tanulták ezt a nyelvet, mert ez nagyon nehéz nyelv, de magyarra lefordítva ilyen kanapéknak nevezik. Tehát ezeket a kis szendvicseket, tehát nem akkora, mint nálunk a szendvics, hanem kisebb, tehát ilyen kis falatka, de azért attól nagyobb, úgy nevezik, hogy kanapé, lefordítva. És a bozsoléhoz alapvetően nagyon érdekes, hogy ez egy vörös bor, de arról már beszéltünk, hogy mindig a saját gasztronómiát kell enni. Ott például szárnyasok vannak, csirke. A csirkét lesütik bőrösen. Tehát, ahogy lesütötték ezt a bőrös csirkét, ennek a zsírjában megforgatják a krumplit, és ebből készítenek pici kis kanapékat, szendvicseket. Illetve ennek a borvidéknek egy 3%-a, azért ezt nem mondtam el, fehérboros is, még pedig Chardonnay, tehát most Bozsoléról beszélek, nem Burgundiára, de különben Burgundiára is igaz, csak nem a 3%. Tehát van fehér Bozsolé is, mert aki nagyon nem szereti a vöröset, az igyon fehér Bozsolét, ez Chardonnayból van. Ott pedig egy petrezselymes békacombot esznek hozzá, mondjuk ugyanezzel a krumplival. Ez egy nagyon érdekes.
Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, megemlítettük a nálunk ünnepelt Márton napot, és kibővítettük a tudásunkat, hogy Franciaországban hogyan is ünneplik az újbor ünnepét, vagyis a Beaujolais ünnepet. Mi a gasztronómiában jártas és a gasztronómiát kedvelő kedves hallgatóinknak milyen jó tanácsot tudunk adni? Hogyan készüljenek az idei Márton napra?
Az idei Márton napra mindenképpen pecsenyéket tegyenek, ludat tegyenek, illetve hát palackoznak új bort, nyilván nagyon kis mennyiségbe, de tehát én mindig elmondom, hogy az lenne a jó, hogyha családok, társaságok kötődnének egy-két pincéhez, és ott folyamatosan vásárolnának borokat, és szinte mindenhol van új bor, legalábbis Tokajt kivéve. Tokajban is azért van, de ott azért kicsit erőltetni kell, mert ott ezt az időt várjuk, ami például a mai nap is van, egy gyönyörű idő van. Tehát azért az egy más kategória, de például Bükkalján, Tibor Daróc, Bogács, vagy például az Egri borvidéken igenis van az új bornak létjogosultsága, és egy könnyű, illatos bort igenis meg kell kóstolni ilyenkor.
Gergely Miklós nemzetközi bortanácsadónak köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm szépen önnek, hogy új gasztronómiai ismeretekkel is bővítette a tudásunkat.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor újra meghallgathatják. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnás. Keddi adásunk tartalmából... Leó pápa aláírta új apostoli levelét a Gravissimum Educationis 60. évfordulóján. A kék mecsettől a beiruti kikötőig. Leó pápa programja Törökországban és Libanonban. Szentszéki állásfoglalás az ENSZ-ben. Hagyjunk fel a fegyver alapú biztonság illúziójával.
A pápa aláírta új apostoli levelét a Gravissimum Educationis 60. évfordulóján. 14. Leó pápa hétfőn délután a Nevelés Világa jubileumának alkalmából szentmisét mutatott be a római pápai egyetemek hallgatói részvételével a Szent Péter Bazilikában. A szertartást megelőzően aláírta új apostoli levelét. Szentbeszédében felidézte a jubileumi zarándoklat mély szimbolikáját. Az élet csak akkor nyer értelmet, ha utazásként éljük meg. A pápa kifejtette, hogy a szent kapu küszöbének átlépése arra emlékeztet minket, hogy a hit, akár csak maga az élet, nem statikus. Folyamatos átmenet, a halálból az életbe, a rabszolgaságból a szabadságba, a húsvéti misztérium megtapasztalása, amely állandó megújulásra és reményre hív minket. Leó pápa a diákokra és a tudósokra fordítva a figyelmet, feltette a kérdést, hogy milyen kegyelem érinti meg életüket a legmélyebben, mielőtt így válaszolt, egy átfogó látásmód kegyelme, egy olyan perspektíva, amely képes megragadni a horizontot és azon túlra tekinteni. A Lukács evangéliumából vett olvasmányra reflektálva, amelyben Jézus meggyógyít egy 18 éve meggörnyedt asszonyt, a pápa a kapott gyógyulást a tudás ajándékához hasonlította. Az asszony állapota a lelki és intellektuális bezártság állapotát tükrözi, azt a képtelenséget, hogy túllásson önmagán. Amikor az ember képtelen túllátni önmagán, saját tapasztalatain, elképzelésein és meggyőződésein, saját projektjein, akkor fogságban, rabszolgaságban marad, és képtelen érett ítéleteket alkotni, hívta fel a figyelmet Leó pápa. Az igazi tanulás tehát a felszabadulás cselekedetévé válik. Ahogyan Krisztus felemelte az asszonyt, hogy egyenesen álljon, úgy emeli a tanulás is az emberi lelket, gyógyítja az önmagunkra való összpontosítást, és tágabb látásmódot ad, olyat, amely magában foglalja a misztériumot, az igazságot, és a másokkal való szeretett közösséget. Akik tanulnak, azok felemelkednek, mondta a pápa, kitágítják látókörüket és perspektívájukat, hogy visszanyerjék azt a látásmódot, amely nem lefelé, hanem felfelé néz, Isten, a többi ember és az élet misztériuma felé. Leó pápa sajnálattal állapította meg, hogy a modern világban az emberiség a valóság legapróbb részleteinek szakértőjévé vált, mégis küzd azzal, hogy visszanyerje az átfogó látásmódot, amely egyesíti a tudást a jelentéssel. Ezzel a széttöredezettséggel szemben arra hívta a tudósokat, hogy fedezzék fel újra az értelem és a lélek harmóniáját, azt az egységet, amelyet olyan szentek testesítettek meg, mint Ágoston, Aquinoi Szent Tamás, Avilai Szent Teréz és Edith Stein. Az egyháznak szüksége van erre az egységes perspektívára, ma és holnap egyaránt, folytatta Leó pápa. Arra buzdította a diákokat és a professzorokat, gondoskodjanak arról, hogy tudományos munkájuk ne maradjon elvont intellektuális gyakorlat, hanem olyan erővé váljon, amely átalakítja az életet, elmélyíti a hitet és megerősíti az evangéliumi tanúságtételt. A pápa a nevelők küldetését az irgalmasság igazi művének nevezte. A tanítás olyan, mint az evangéliumi csoda, mert a nevelő tevékenysége az, hogy felemelje az embereket, segítsen nekik önmagukká válni, és képessé válni a tájékozott lelkiismeret és a kritikai gondolkodás képességének kifejlesztésére. A pápai egyetemeknek folytatniuk kell Jézus gesztusát, amely a tanulmányozáson keresztül kifejezett szeretet egy formáját testesíti, megbuzdított a pápa. Az igazság iránti szomjú táplálása nem pusztán tudományos kötelesség, hanem létfontosságú emberi feladat. Az igazság és az értelem iránti éhség táplálása alapvető feladat, mivel nélkülük az ürességbe, a halálba zuhannánk, figyelmeztetett Leó pápa. Prédikációjának végén a Szentatya emlékeztette a jelenlévőket, hogy az igazság keresése nem csak tudást, hanem a hovatartozást is elénk tárja. Szent Pál szavait idézve, nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, a pápa hangsúlyozta, hogy a tanulás és a kutatás során mindenki újra felfedezheti a mélyebb igazságot, hogy nem vagyunk egyedül, hanem egy szerető atyához tartozunk, akinek terve van az életünkkel. Majd a pápa azért imádkozott, hogy mindazok, akik az akadémiai hivatásban tevékenykednek, olyan férfiak és nők legyenek, akik soha nem görnyednek önmagukba, hanem mindig egyenesek, és önmagukkal viszik az evangélium örömét és vigasztalását, bárhová mennek is.
A kék mecsettől a beiruti kikötőig. Leó pápa programja Törökországban és Libanonban. 14. Leó pápa egy hónap múlva indul első apostoli útjára, amelynek részletes programját hétfőn tette közzé a Szent Szék. Törökország és Libanon a két célállomás. Iznikben, vagyis az ókori Niceában részt vesz a zsinat 1700. évfordulóján való ökumenikus megemlékezésen. A Szentatya találkozik a helyi intézmények és egyházak képviselőivel, közös nyilatkozatot ír alá Bertalan pátriárkával, és imádkozik az 5 évvel ezelőtti beiruti robbanás helyszínén. 9 beszédet, 5 köszöntőt és 2 homiliát mond Leó pápa a november 27-e és december 2-a közötti utazása során, melynek programjában egyaránt szerepelnek hivatalos találkozók, ökumenikus szertartások, ima a szentek sírjánál és a níceai régészeti feltárások területén, látogatás a kék mecsetben, majd a szegényeket és betegeket ellátó központokban, illetve a tragikus beiruti robbanás helyszínén. November 27-én csütörtökön reggel 7 óra 40-kor indul a pápa repülőgépe Róma Fiumicino repülőteréről a török fővárosba, ahová várhatóan 12:30-kor érkezik meg. Az ankarai nemzetközi repülőtéren fogadják hivatalosan a pápát. 1 órával később a Szentatya az Atatürk mauzóleumba megy, mely Mustafa Kemal Atatürk, a független, laikus török állam megteremtőjének emlékét őrzi. Az elnöki palotában 14 óra 10 perckor kezdődik a fogadási szertartás, amely után a pápa látogatást tesz Erdogán köztársasági elnöknél. 1 órával később, 3:30-kor találkozik a hatóságok, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőivel, akiknek elmondja első beszédét. Késő délután 17 óra 20 perc körül búcsút vesz a török fővárostól, és Isztambulba repül, ahová mintegy másfél órás út után érkezik meg. A Boszporusz által kettészelt nagyvárosban Európa és Ázsia határán tölti utazása második napjának nagy részét 14. Leópápa, mielőtt Iznikbe indul. November 28-án pénteken 9:30-kor ima találkozót vezet a Szentlélek Székesegyházban. Püspökök, papok, diakónusok, szerzetesek, szerzetesnők és lelkipásztori munkatársak részvételével majd beszédet intéz hozzájuk. Ezt követően a szegények kisnővérei befogadó otthonába megy, mely immár 120 éve a rászoruló idősek szeretett szolgálatáról tanúskodik. 3:45-kor a pápa helikopterrel Iznikbe röpül, ami mintegy 150 kilométerre délkeletre található Isztambultól. Iznik Törökország nyugati felén Bursza tartományban fekszik, az azonos nevű körzet központja. Itt kerül sor a Szent Neofit Bazilika ősi romjait feltáró ásatás területén az ökumenikus szertartásra, és itt is beszédet mond Leó pápa. 5:30-kor helikopterrel visszatér Isztambulba, ahol 6:30-kor magántalálkozón vesz részt a helyi püspökökkel, az apostoli delegátus székhelyén. Hasonlóan sűrű program vár a Szentatyára november 29-én szombaton. Reggel 9 órakor látogatást tesz a kék mecsetben, majd 3/4 órával később magántalálkozó keretében keresi föl a keresztény egyházak vezetőit és közösségeit a Szent Efrém szír ortodox templomban. 3:45-kor a Szent György patriarchális templomban kerül sor a doxológia keresztény himnusz elimádkozására, ahol a pápa köszöntőt mond. 4:10 Leó pápa a pátriárkátusi palotában találkozik Bertalan konstantinápolyi ökumenikus pátriárkával, akivel közös nyilatkozatot ír alá. Rögtön ezután a Volkswagen arénába megy, ahol délután 5:00-kor szent misét mutat be és homíliát mond. November 30-án vasárnap 14. Leó pápa Törökországból Libanonba utazik. Délelőtt még török földön zajlanak programjai. 9:50-kor ima látogatást tesz az örmény apostoli székesegyházban, és köszönti az egybegyülteket. 1 órával később a Szent György patriarchális templomban isteni liturgián vesz részt és beszédet mond. 12:00-kor a pápa ökumenikus áldást ad. A Szentatya a Fanárban az ökumenikus pátriárkátus székhelyén ebédel Bertalan pátriárkával, majd búcsút vesz Törökországból és Beirutba utazik. 2:45-kor búcsúztatják a pápát az isztambuli Atatürk repülőtéren, majd 2:45-kor indul a libanoni főváros nemzetközi repülőterére, ahová 1 órával később érkezik meg, és itt kerül sor hivatalos fogadtatására. A pápa hivatalos találkozókon vesz részt. Elsőként udvariassági látogatást tesz Joseph Aoun államelnöknél, aki január óta áll Libanon élén. Ezután találkozik a nemzetgyűlés elnökével, a kormányfővel, akit szombaton fogadott audiencián a Vatikánban. 6:00-kor a Szent Atya a helyi hatóságokkal, a civil társadalom képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival találkozik, beszéddel köszönti őket. Ez a program zárja a Cédrusok földjén tett látogatásának első napját. Másnap, december 1-én, 7:00-kor 3:40-kor a zarándokok által igen nagy tiszteletnek örvendő Szent Sárbel Makluf kolostorba látogat, ahol imádkozik a Maronita Szent sírjánál, és köszönti az egybegyülteket. Szent Sárbelt 6. Pál pápa avatta szenté, a libanoni atya közbenjárásának több mint 29 000 csodás gyógyulást tulajdonítanak. Az imádságot követően Leó pápa Harisszába megy, a híres libanoni miasszonyunk kegyhelyre, melynek csúcsán a szűzanya fehér szobra magasodik és őrködik az ország és az egész Közel-Kelet fölött. 11:20-kor itt találkozik a helyi papsággal, püspökökkel, Istennek szentelt személyekkel, lelkipásztori munkatársakkal, akikhez beszédet intéz. Fél egykor a közeli apostoli nunciatúrán magántalálkozón vesz részt a katolikus pátriárkákkal. 16:00 ökumenikus és vallásközi találkozón mond beszédet a Szentatya vértanúk terén, majd 17:45 a fiatalokat köszönti Bkerkiben az antiohiai maronita pátriárkátus előtti téren. Hasonlóan intenzívnek ígérkezik Leó pápa utazásának zárónapja december 2-án, kedden. Reggel 8:30 fölkeresi és köszönti a Delacroix kórház dolgozóit és betegeit Jal el-Dibben. 1 órával később a beiruti kikötőben csöndes imát mond a robbanás helyén, ami 5 évvel ezelőtt több mint 200 ember halálát okozta, és további 7000 sérültet hagyott maga után. 10:30 a pápa szent misét mutat be és homiliát mond a tengerparti városrészben. 12:45 a Szentatya a beiruti nemzetközi repülőtéren beszéddel búcsúzik Libanontól, 13:45 indul, és várhatóan 16:10 érkezik meg Róma Fiumicino repülőterére.
Szentszéki állásfoglalás az ENSZ-ben. Hagyjunk fel a fegyver alapú biztonság illúziójával. A hagyományos fegyverek folyamatos elterjedése és helytelen használata hatalmas akadályt jelent a béke és a bizalom megteremtésében a nemzetközi kapcsolatokban. A stabilitás előmozdítása helyett az ellenőrizetten elterjedésük bizalmatlanságot szül, erőszakot szít és aláássa az államok közötti párbeszédet, állapította meg Gabriele Caccia érsek, a Szentszék állandó ENSZ megfigyelője, az ENSZ közgyűlésének 80. ülésszakának a hagyományos fegyverekről szóló tematikus megbeszélésén. Caccia érsek az ENSZ hagyományos fegyverekről szóló október 24-i tanácskozásán bejelentette, hogy a Föld országai a 2024-es év során 2700 milliárd dollárt fordítottak fegyverkezésre, amely az emberiség történetében az eddigi legnagyobb összeg. Az ENSZ állandó szentszéki megfigyelője megjegyezte, hogy a globális katonai kiadások drámai mértékben megnőttek, tavaly elérve a megdöbbentő 2,7 billió dollárt, amely világtörténelmi csúcs, majd 14. Leó pápa szavait idézte. Hogyan történhet meg, hogy továbbra is eláruljuk a világ népeinek békevágyát a fegyver felhalmozású szóló propagandával, mintha a katonai erőfölény megoldaná problémákat, pedig az még inkább táplálja a gyűlöletet és a bosszút, ahelyett, hogy az alapvető humanitárius szükségleteket és az átfogó emberi fejlődést támogatnánk. Gabriele Caccia érsek hangsúlyozta, hogy valójában ezek az erőforrások a félelem és a megosztottság állapotát tartják fenn, amely aláássa a béketörekvéseket. Sürgősen véget kell vetni a robbanó fegyverek, közöttük a kazettás bombák lakott területeken történő használatának, amelyek válogatás nélkül pusztítanak iskolákat, kórházakat és Isten tiszteleti helyeket is. Gabriela Caccia érsek számára komoly aggodalomra ad okot a taposó aknákról szóló ottavai egyezményből való közelmúltbeli kilépés. Ezek a fegyverek válogatás nélküli és tartós károkat okoznak az egyes embereknek, a közösségeknek és a környezetnek. Halálos örökséget hagyva maguk után jóval, a konfliktusok befejezése után is. Az a tény, hogy bárki, különösen ártatlan civilek, véletlenül is aktiválhatják őket, összeegyezhetetlen az emberiség alapelveivel és a nemzetközi joggal, hangsúlyozta Caccia érsek. Ugyanez az aggály vonatkozik minden olyan fegyverrendszerre, amely érdemi emberi ellenőrzés és felügyelet nélkül működik. E fegyverek tekintetében Caccia érsek megjegyezte, hogy az élettel és halállal kapcsolatos döntéseket nem szabad gépekre bízni. Éppen ezért a Szentszék határozottan támogatja az ENSZ főtitkár felhívását, hogy a következő év során tárgyalásokat kell folytatni egy a halálos autónóm fegyverrendszereket tiltó, jogilag kötelező érvényű okmány megkötéséről. Időközben minden államnak tartózkodnia kellene ezek fejlesztésétől vagy használatától. Ezért a Szent Cég arra buzdítja a nemzetközi közösséget, hogy hagyjon fel a fegyvereken alapuló biztonság illúziójával, és ehelyett fáradhatatlanul dolgozzon a párbeszéden, az igazságosságon és minden ember élet méltóságán alapuló béke építésén.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
jó.
A nap verse.
Rónai György. Levéltöredék barátnémhoz. Zsongó gesztenyefák lombja alatt ülök. Nézem lombrése közt az eget. A tücsök cirpelését hallgatom. Lassan borul az ég. Megjön az éjszaka. Kigyúl egy-egy csillag, és a tücsök dala metsző, mint a fájdalom. Titkaim tudói, hallgatag éjszakák. Hányszor kerestem így éltem csillagát, lelkem síró szavára, s elvesztettem közben földi csillagomat. Ifjúságom fénye egyre bágyatagabb, el-elalszik sugára. Itt ülök, barátném, s azon tűnődöm vakon, ahogy tettem legszebbik időmön futni, milyen bolondság. Holt kincsért adtam el a percnyi virágot, s szórhatom most szélbe a csalékony álmuk haszontalan koloncát. Körülfon a magány, bennem és köröttem terjed a sötétség. Szívem beledöbben az éjszaka csöndjébe. Nem szól már a tücsök, minek is szólana. Elég, ha virraszt a néma szív bánata. S vesztett napok emléke. Virraszt, s mint hunyó tűz hamvadó parázsa csillan föl a múltból álmunk fuvalmára egy-egy meleg szemfénye. Már ha tüze nincs is, legalább világít. Bágyad a fuvalom, nem szítja sokáig. Belevesz a sötétbe. Én sem várok tovább. Hazafelé megyek. Bókolnak utánam búsan a levelek, mint egy régi szerető, hervadó kezében, hasztalan reménnyel. Könnyáztatta keszkenő.
A nap imája.
Éhes voltam, és ennem adtatok. Uram, te adod meg az alamizsna igazi minden másnál erősebb indítékát. Adni kell, mivel szereteted arra kötelez, hogy a tőled kapott szeretetet továbbadjuk az embereknek, szeretett gyermekeidnek. Adni kell a jóság miatt, hogy gyakoroljuk és ápoljuk ezt az erényt. A legfőbb indíték azonban, amely leginkább ösztönöz és leginkább rágra gyújt, egyszerűen az, hogy amit a testvérnek teszünk, azt neked tesszük, Jézus. Ez pedig elég ahhoz, hogy megváltoztassa, megújítsa egész életünket, irányt adjon minden tettünknek, szavunknak és gondolatunknak. Mindazt, amit a testvérnek teszünk, neked tesszük, Jézus.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6,